Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
A nemi identitás kialakulása szempontjából elengedhetetlenül nagyon-nagyon-nagyon lényeges a jelenlét és a megközelíthető apai valami, tehát a jelenlét, talán így tudom mondani. Miért olyan fontos ez? Na most, amikor egy gyermek leválik az anyjáról, ez körülbelül 2-2,5 éves kor, ugye, amikor ez a szép, finom kis dackorszak elindul, és rá ébred arra, hogy én vagyok, és nem anya, és mondhatom azt, hogy nem, és reggeltől estig így. Ezt így előadni. Tehát ezzel az élménnyel egy időben a legerősebb élmény az, hogy olyan vagyok-e, mint apa, vagy olyan vagyok-e, mint anya. Tehát fiú vagyok-e, vagy lány. Hova tartozom? És ezzel a leválással, tehát egyszer leválik az énje, de hát olyan kis ingatag, olyan kis semmi, olyan, hát persze jó van, nyilván kialakulatlan. Tehát ezeket a csápokat, amiket leválasztottam most erről a szimbiózisról, erre valakire rá kell támaszkodnom. A lányok visszafordulnak az anyjukhoz, csak ez egy másféle kapaszkodás lesz, ezért fiúvá válni ilyen kicsi korban nehezebb. Azért, mert ők, ugye nincs olyan kéznél annyira az anya, lányá válni majd a serdülőknek lesz nehezebb. Tehát ott akkor majd, akkor küzdünk egyet mi a lányainkat. Tehát fiúvá válni ebben a korban nehezebb, mert ott levált az anyáról, és ugye nincs, nem tud visszakapcsolódni a női lénye, keresi, hol van apa. Na most ebben a helyzetben a jelenlévő apaság kellene, tehát itt most nem mondhatod neki, hogy elment dolgozni, érted, fiam, mert akkor hova teszem a csápomat, gyerek? Érted? Nem tudom. És ezért ebben a helyzetben a sokfajta ilyen összekapcsolódás az nagyon fontos lenne számára, mert azt jelenti, hogy aha, itt van ez az én úgymond mintám, akivel azonosulhatok. Ha ez nincs meg, vagy távoli az apa, vagy például idegen, mert vagy félelmetes, érted? Mikor, na majd apád hazajön, akkor majd megbeszéljük, érted? Ez nem lesz jó, mert ettől félek. Ez nem jó, erre nem tudok rátapadni, nem tudok azonosulni, mert félek tőle. Mert olyan idegen, mert nem tudom kiszámítani, például a kiszámíthatatlanság, hogy van, amikor igen, van, amikor nem, hogyha nem harapós vagy, ez nem jó, mert ehhez nem tudok azonosulni, nem tudok rákapaszkodni, jó? Ha ez nem történik meg, akkor ezeket a csápokat, tulajdonképpen azt mondja neki ez a jelzés, hogy nem érdekli, hogy mi van velem. Ha téged nem érdekel, mi van velem, engem se érdekel, védekezni kell, vigyázz, a személyiség nem bírja el ezt el, különösen nem ilyen kicsi korban, hogy el van, hogy nem érdekel, ezt nem bírja el. Mit csinál ilyenkor? Jó, akkor engem se érdekel, és visszakapaszkodok anyához. Jól meg leszünk mi anyával. Tehát egy erős anya ilyen esetben nem nagyon jó, mert megint azt fogja közvetíteni, hogy mi is meg vagyunk így enélkül, és majd mindent elintézünk, mi nők, nem annyira fontos, nem annyira jó szerep férfinak lenni a családban, hogy nem annyira fontos. Hát nincs itt, majd elintézünk. Ez nem elég jó, ez csak egy zárójel volt. Szóval visszakapcsolódott az anyára, és így elindul az élet vele, jön a kisiskoláskor. A kisiskoláskor a nemi identitás szempontjából a szereptanulás időszaka. Tehát gyakorlatilag szeretné megnézni, hogy hogy viselkednek a férfiak. Akik körül, például a kisfiúk körül, ha kisiskoláskorban nincsen férfi, azok a legmácsósabb kisfiúk, meg lehet nézni. A kivagyik, a nem tudom micsoda, mert szeretnének nagyon fiúsak lenni. Ahol van férfi a közelében, annak nem kell bizonygatni, hogy ő mekkora férfiú. Az ott rendben van. Mi az a kisiskoláskorban a fiúkkal? Érted, mindent akarnak, kicsit fát vágni, egy kicsit horgászni, fiúk elmenni, tankolni, nem tudom én. Szóval érted, fiúsan lenni. Ehhez nem kell semmi, de semmi különlegesség, csak együtt lenni, mert maga a férfi lény egészen másképp nyilatkozik meg, másképpen hümmög, másképp sokkal kevesebbet beszél vele nyilván, meg nem tudom, szóval sok minden van. A férfiak, amikor vigyáznak a gyerekekre, hát ott egészen más csatarend van, amire hazamész. Világos dolog, de nem baj, mert ez fiúsan vigyáz. Nézd meg, kimegy a játszótérre, ott vannak az apák ugye alatt, a mászók alatt. Nézd meg egy apát, meg egy anyát a mászók alatt. Egyrészt az apa nincs is a mászók alatt. Például, de ha ott van, akkor is azért van ott, hogy megmutassa, hogy hú, az még biztonságos, még arra föl tudsz lépni, na gyere, na az hú, de klassz, igen. Az anya meg már itt fogja a fejét, már érted, hogy jó, már nagyon ügyes vagy, gyere le. Érted? Más a viszonyulás, a csöndes apáknak is más a viszonyulás, tehát egyszerűen ez, és ez a szereptanulás időszaka. Persze a lányok is a rúzs, meg a pölgős cipő, meg a nem tudom micsodát mindent kipróbálnak, és a fiúk is szeretnének mindent kipróbálni. Most abban az esetben, amikor megint csak értük van valahol, azt nem tudja kipróbálni, vagy ne akart, hogy azt kipróbálja, hogy én sem, mert azt értetek vagyok valahol. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy ez távoli lesz, ez az apakép. Muszáj valakivel azonosulni, ezekkel a nőkkel, és tanítónőkkel, és mindenféle nőkkel fog. Elérkezik a serdülőkor, amikor is ugye egy puha identitás van még, de egy térkép már van nemi identitásból. Tehát kialakult egy térkép, de még puha, ezt mondjuk a felserdülőnek a nemi identitásáról. És akkor gyakorlatilag azt erotizálja, és azt szexualizálja az ember, ami számára idegen. Ugye? Felnövök, mint fickó, nagyon ismerős. Mi nagyon ismerős? A nők világa. És mi idegen számomra? A férfiak világa. Ha én felnövök, mint kislány, anyám környezetébe, és nem tudom micsodába, nagyon klassz, mindent tudok, hogy nyávognak a nők, hogy nem nyávognak, hogy intéznek el, hogy mi az ő módszereik, és nem tudom micsoda, ebben jó járatos vagyok, kész. És a fiúk világa idegen számomra, vonzó, wow, hú, ezek hülyes, érted? És keletkezik egy óriási vonzás, és ezt erotizálom és szexualizálom, és minden oké. Okay. Nem mondom, hogy természetesen, hogy ebből rögtön baj lesz, de hogy konfliktusos lesz, azt lehet látni. Azt lehet látni. Ezért nagyon fontos ebben a közvetlen serdülőkort megelőző időszakban is az apai karakternek a nagyon, nagyon a jelenléte. És serdülőkorban pedig természetesen ugyanezeket kell neki átélni. Jó, visszakanyarodok, tehát végtelenül igazságosságot voltunk, de nem kemény, érted, hanem végtelenül irgalmas. Ez a jó király és a jó pásztor. Tehát az, amelyik tudja, az soha a kapcsolatot nem adjuk föl, semmiért. Na most ez a serdülőkor része. Tehát azt mondom, hogy ott egy apának a jelenléte pontosan az, hogy mindenképpen te érted, a legdrágább gyerekünk vagy, mindenféle formában. Itt például a serdülőknél, ahogy itt írja is ez a kis történet is, ugye, az apa a serdülő lánya felé például, hát hogyha valami nem olyan nagyon tetszik, azt ne az apa mondja meg például akár kinézetében, hogy nem olyan szép az a lila körme, vagy valami. Az anyák úgyis már úgyis harcolnak azokkal a lányokkal, azt majd leintézik ők. Tehát az apa csodálja, keresse meg azokat az értékeket, mint férfi a nőben, mint nem tudom én, a tiszteletet, és ezeket ezt a viszonyulást próbálja meg megmutatni neki, mert ha nem, ez a serdülő lány az utcán fogja koldulni ezt. Érted? Ott fogja átélni azt, amikor beszólnak neki, hogy fú, de dögös vagy. Hát ezt nem ilyen formában, de ezt megtehetnénk otthon, hogy szép vagy lányom, tehát egyszerűen annyira gyönyörű vagy, és olyan szép, hogy így kinőttél, vagy valami. Tehát nagyon fontos, hogy ezt innen is megkapja ez a gyerek. Na jó, az irgalmasságot pedig, hát nyilvánvaló a sok-sok konfliktusban, tehát megint csak azt mondom, az örökös megbocsátás. Úgy, mint a tékozló fiú atya, abszolút, abszolút látszik annak a mintája, hogy mi az az irgalmasság, amivel fordul oda. Tehát azt mondom, hogy soha nem adjuk föl a kapcsolatot. Tehát nem csinálhat olyat, hogy na, akkor már betemlízva házom, ezt aztán itt nem. Itt már nem. Ja, Mark Twainnek van egy nagyon szép novellája, amikor hát egy ilyen serdülő fiával összeveszik a család, és elmegy a gyerek otthonról. És hát nem tudják ugye, hogy hova ment, és keresi meg, nem tudom micsoda, és hát nem tudja, persze nincs mobiltelefon, meg nem tudom micsoda, nem tudja, hova ment. És megbocsátott neki, persze, és nagyon szeretné, hogy hazajön, és azt találja ki, hogy egy újsághirdetést ad föl, és írja benne, hogy Pákó, mindent megbocsátottam, vasárnap este várlak a templomkertben, gyere haza! És hát nagyon izgul persze az apa, hogy vajon mi lesz, és nem tudom mi, és megy félve, szorongva vasárnap este a templomkertbe, és mit lát? 150 Pákó névre hallgató fiú várja az apja bocsánatát. Nagyon gyakori ez, tehát abban az életkörben ez az irgalmasság azért nagyon előrelép. És most térjünk aztán mégis egy kicsit vissza arra a képre, hogy a Szentírás képére, a tékozló fiúra, ugye először is igazságos az apa, elengedi őt. Elengedi, odaadja a justát, menj. Lehet, hogy aggódik, lehet, hogy nem tartja jónak, lehet, hogy jó lett volna neki, ha otthon marad és segít, elengedte. És utána ugye, ahogy írja, léha életet élve eltékozolt a vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhénység támadt és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Azért ne felejtsük el, zsidó ember volt, még gondolni is bűn volt a sertéssel, nem ám abból enni, ugye? És ott volt, és figyeljük meg ezt az apát, minden nap kiáll a kapuba. Gyerekek! És kémleli, hogy vajon jön-e. Most gondold el azt, akik ott elmennek az utcán, ez a kapuba van, nyilvános helyen. Ezt várod vissza? Ezt a semmire kelőt, aki az egész családot, az egész nemzetséget, az egész nem tudom, így megalázta, akinek nem volt szent semmi, se Isten, se, de el tudom képzelni. És újra, én ezt be nem engedném a házamba, hát azért mindennek van határa, érted? És minden nap kiáll, és minden nap várja, mégis, és akkor azt mondja, amikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, megesett rajta a szíve, odafutott, a nyakába borult, megcsókolta őt. Ugye nem illett szaladni, nemes ember volt, öreg ember volt, talán nem is annyira tudott. Érted mi ez? Ez a végtelenül irgalmas apa, vagy atya. Puszta Sándornak egy ilyen gondolatával lezárnám ezt a vonást. Az élet megcsalt, bárcsak hallgattam volna szavadra. Lovam gyűrűm oda, mivé züllöttem, már csak benned hasonlítok magamra. A mindenségben kell lenni egy helynek, ahol még emlékeznek rám. Apám szíve az. Mire várok még? Hazamegyek. Ez az az irgalmas tekintély, egy szerető és irgalmas tekintély, akinek a megismerése több szempontból nagyon-nagyon fontos, hogy még ott az otthoni körben egy ilyet megtapasztaljon egy gyermek ebben a végtelenül igazságos és irgalmas hozzáállásban talán így. Aki mindig kész a megbocsátásra, azt írtam oda alulra, de nem látszik jó. Az isteni tekintély megtestesülése. Itt, hogyha levesszük az Istenit, akkor is a törvény hozónak a megtestesülése. Ez gyakorlatilag minden személynek az apja hordozza, ezzel az igazságossággal van összefüggésben, ugye, a kis családi törvények hozója, érted? Amikor annak a lepecsételője, hogy igen, ekkor megyünk nyaralni, oda megyünk, ekkor van a vacsora, eljönnek vasárnap a nagyiék, ezt csináljuk, azt csináljuk, tehát a kis családi törvényeknek is. És ugyanúgy a törvények megtestesítője lesz, vagy legyen, később is, még serdülőkorban is az apa. Ezt várja el belülről, ez a belső vágyunk is. Ha ilyen nincs, akkor irányítatlanba maradunk. De mi ez a megtestesülés? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez egy alaptörvény, tehát lélektani alaptörvény, a törvény szeretete a törvény hozó szeretetéből fakad. Mit jelent ez számunkra? Ugye, ha azt akarom, hogy az erkölcsi törvényeket, érted, ne csak úgy immelámmal, ha azt akarom, hogy a természet törvényeit ne csak úgy immelámmal, amikor látják meg, ami nekem még jó, az egészségére vonatkozó, a társadalmi törvényeket, a családi törvényeket, bármi törvényeket és az Isten törvényeit, hogy ő tényleg tartsa belülről, ennek egyedül egy legnagyobb követelménye, hogy ismerje, vagy közelileg ismerje a törvényhozót. Azt tudja a törvényeket, a szabályokat magáévá tenni, aki ismeri és megközelíthető számára az, aki a törvényeket hozza. Ezért fontos, hogy a családi kis törvények mögött legyen az a megismerhető és jó közel lévő apa, akivel néha focizunk, akivel elmentünk tankolni, aki néha elment az én szülői értekezletemre, érted, akivel lehet egy kicsit dumálni, akinek megmutatom a számítógépen a nem tudom micsodát, amit anya úgyse ért, és a többi, de ő képviseli azt a törvényt is, hogy fiam, nem mehetsz el, és 10-re itthon vagy. Ő képviseli ezt. És akkor meg tudom szeretni ezt a törvényt majd lassan. Egyszer egyébként volt egy ilyen, hát nem akkor szerettem meg, de szintén volt egy ilyen élményem, mindig 10-re haza kellett mennem egy időbe. Nagyon meg voltam sértődve, mert messze laktunk mondom, és mindig én voltam szerintem az első, aki a buliba először fölállt, és borzasztóan meg voltam sértődve, hogy miért, hogy lehet, és nem bíznak bennem, és És egy ilyen alkalommal is éppen ott túráztam, miközben húztam fel a csizmámat, és az én szüleim akkora hülyék, és nem tudom. Oda jött egy lány, akit én egyébként nagyon irigyeltem, mert ő mindig ott maradhatott végig, és azt mondja, tudod, téged legalább várnak otthon. Tehát érted? Szóval ez a fajta tapasztalat, hogy szeretnek, akkor is igen, a törvényt az hozza. Na most, ahol a törvényhozó nincs közel, ott egy száraz szabálykövetés lehet, hogy létrejön, de belső szeretet nem. Mit mond Jézus? Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Remek pedagógus is azon túl. Nem azt mondta, hogy ha ma jó, megtanuljátok a parancsokat, szépen fölmondjátok, szépen minden ötös lesz, akkor jó lesz az egész. Ott voltak a farizeusok, elég jól tudták a parancsolatokat, elég sok baja volt velük. Érted? Ha szerettek engem, meg fogjátok tartani. Ez az apának a szerepe, a törvényhozónak a megtestesülése. Ismerhetem azt, aki hozza ezeket a törvényeket, a kicsi és a nagyon, és aki szerint, ugye ez szerint is él. Nagyon fontos jelenlévő, sajnos nagyon sok esetben lehet azt látni, hogy az apa nélkül felnőtt társadalom minden törvényt és minden tekintélyt dob el a sehová. Egyik gyökere mindenképpen itt van. Ez most már azt hiszem, hogy az utolsó ilyen vonása. Az életben való boldogulási képesség első mintája. Az apa, mint az első külső személy, aki nagyon közel van, ugye, és aki hát az én véremet hordozza, vagy fordítva, az az életben való boldogulási képességnek az első mintája. Ezzel azt is mondom, vigyázat, képességről van szó, tehát ez nevelhető dolog, tehát az életben való viszonyulás, érted? Hogy állok hozzá? Na most mit jelent ez? Tulajdonképpen a leges, legapróbb dolgokat jelenti, amit tőle lesünk el. Vigyázz, ezer felkiáltójel, nem az anyánktól lessük el. Anya nagyon közel van. Nagyon közel van. Anya másképp boldogul az életbe, tehát ez egy egészen más minőség, mint az, akire így egy kicsi távolságból ránézhetek. Mit jelent ez? Nem az akcióhősséget jelenti egyáltalán, hanem azt jelenti, amikor ideges, mit csinál? Amikor fáj a feje, mit csinál? Amikor örül, mit csinál? Amikor valakinek, mit tudom én, örömet akar szerezni, mit csinál? Amikor szeret, mit csinál? Amikor marha sokat dolgozik, mit csinál? Mi fér még az életébe, mi nem fér az életébe? Amikor imádkozik, mit csinál? Erre egy nagyon érdekes kis gondolatfüzére van éppen Barsi Balázsnak. A jó példa nem hat látványosan, csak úgy 25-30 év múlva. Reménykedés. Később azonban kamatostul jön elő, és most már azt veszem észre, hogy a mondataim is azok, amiket korábban apáméktól hallottam. Szüleimtől például az Isten imádásának szellemét megtanultam. A családban nemhogy káromkodás nem fordult elő, de az Isten imádása valami abszolút dolog volt, anélkül, hogy valaki is kényszernek érezte volna. Az úrangyala imádkozása közben egyszer belépett a pártitkár. Ugye emlékszünk, Rákosi időben vagyunk, belépett a pártitkár, falun vagyunk. Úrangyalát imádkoznak éppen. Kis mellékszereplőként szégyenkezve kellett meghúznia magát az imádság végéig. És akkor éreztem, hogy a Rákosi rendszerben sem Rákosi az, akinek kezében van a történelem. Van valaki, aki hatalmasabb. Megéreztem az apám imádásában fölegyenesedő ember szabadságát. Tehát ez az, ami szavak nélkül megy. Tehát mindent les, mindent néz, hogy az élet dolgaihoz hogy viszonyul. Hogy viszonyul a körülményeihez. Hogy viseli azt, hogy itt lakunk és nem máshol. Hogy ennyi dolgom van, és nem több, hogy ilyen autónk van, és nem másik. Hogy nem tudom, érted? Mindent. Tehát ezeket az apró dolgokat. A merészséget is például apánktól tanuljuk. Tehát a feladatvállalás merészségét, ez sem olyan. Tehát a feladatvállalást, a kockázatvállalást például, az újrakezdéseket. Érted? Nem sikerült, újrakezdjük, megcsináljuk, nem tudom én. És hogy ezeket hogy éli meg? Hogy éli meg azt, hogy nem tudom én, tél van, és nem eszünk paradicsomot, mert ez a körülményünk, mint úgy mindenben, de ezt jó kedvel tudjuk csinálni, érted? És ezeket a feladatokat, a feladatvállalásokat, ezeknek az igazodási pontként az apát tekintjük. Tehát nem az anyát, ebben az apát tekintjük. Tehát, és ez a boldogulási képesség, vigyázz, ez tanult dolog. Ez nem adottság. Ez tanult dolog. Tehát ezt így mintából fogjuk tudni megnézni. De azért még egy kis vigasztalót egy változó apaképről. Tehát nyilvánvaló, hogy az az apakép, ami nagyon mélyen bennünk van írva, és ami végül is kialakulhat egy közös élet során, az természetesen nem rögtön azonnal, ugye írja Barsi Balázs is 25-30 év, minden, minimum kell hozzá. 4 évesen. Az én apukám mindent tud. Tényleg ilyenek a 4 évesen. 5 évesen. Az én apukám nagyon sokat tud. 6 évesen. Az én apukám okosabb, mint a tiéd. 8 évesen. Apu nem mindent tud jól. 10 évesen. Hát apu gyerekkorában biztos minden másképp volt. 12 éves. Á, apunak erről nincs fogalma. Olyan öreg, hogy nem is emlékszik a gyerekkorára. 14 évesen. Jaj, ne törődj a faterral. Régi módi. 21 évesen. Hogy ő? Ugyan már? Hát képtelen haladni a korral. 25 évesen. Na igen, tud ezt az, de hát ennyi idő alatt nem is csoda, ha ragadt rá valami. 30 évesen. Hát, kérdezzük meg apa véleményét, és elvégre ő elég tapasztalt. 35 évesen. Egy lépést sem teszek, míg apámmal nem beszéltem. 40 évesen. Kíváncsi vagyok, apám hogy csinálta volna ezt? Okos volt, és elképesztően tapasztalt. 50 évesen. Bármit odaadnék, ha most itt lehetne apám, és megbeszélhetném vele ezt a dolgot. Kár, hogy annak idején nem értékeltem őt. Sokat tanulhattam volna tőle. A kötéltáncos a piac téren dolgozott, két erős pózna közé feszített kötélen. Az egyik legnehezebb és legnagyobb sikert arató mutatványa a kötélen való kerékpározás volt. A meglepetést azonban mindig a végére tartogatta. Egy talicskát tolt fel a magasba, és így szólt a közönséghez. Hölgyeim és uraim, mondják meg őszintén, bíznak-e igazán abban, hogy baj nélkül át tudom tolni a talicskát a másik oldalra? Kiáltások hallatszottak mindenhonnan. Hogyne, persze, persze! Ekkor a kötéltáncos minden nehézség nélkül áttolta a talicskát a másik oldalra, és újra a közönséghez fordult. Lássuk, kedves nézőim, hogy valóban bíznak-e ügyességemben. Jöjjön valaki, üljön bele, és én átviszem a másik oldalra. Néma csend. Az emberek először egymástan néztek, akad-e vajon jelentkező, majd újra a kötéltáncos felé fordultak a fejüket ingatva. Na, hát nincs senki, aki vállalná ezt a különös utazást. Ismét néma csend volt a válasz. Ekkor előugrott egy kisfiú, és oda szaladt a mutatványoshoz. Én, beleülök a talicskába. A közönség fölmorajlott. Féltették a gyereket, de csodálták is a bátorságáért. Ő pedig nyugodtan beleült a talicskába, és a kötéltáncos biztos kézzel végigtolta a kötélen. Mélységes volt a csend. Amikor befejeződött a mutatvány, a csend még tartott egy kicsit, aztán kitört a hatalmas taps. A földet ért gyermeket rögtön körülvették. Nem féltél? Lemertél nézni? Nem vagy rosszul? Hát hogy mertél erre vállalkozni? A gyermek mosolyogva a kötéltáncosra nézett, és azt mondta. Ő az én apám. Ez az apakép alakul ki egy természetes együttlét során. Tehát egy természetes együttlét során. Ez a teremtés adománya, a transzparens adománya. Ezt hordozzák, ezzel küld minden gyereket el az életbe, hogy ezt nézi ki belőlünk, és az a jelenlét, az a szilárd jelenlét ezt tudja eredményezni. Most tegyünk egy kis kitekintést arra, hogy amikor hiányzik, vagy torz az apakép, tehát most ez volt a pozitív része, nyilván ezt ragoztuk jobban, de egy kicsit ránézünk arra, ugyanezt fogja mutatni nyilván, mi van akkor, ha hiányzik? Tehát hogy mutatkozik meg ez negatívan? Nagyon sok esetben ugye hiányzik, mutatok valamit, ez egy múlt heti riport, Takács Péter, leendő szociális munkásokat tanít éppen az egyetemen, egy kollégám. Egy alkalommal családi helyzetet próbáltak szimulálni a csoportban. Kérdeztem a hallgatókat, hogy ki legyen a családfő. Erre a mellettem ülő fiatalember azt kérdezi, mi az a családfő? Azt hittem, hogy viccel. A csoportból azonban többen megerősítették, hogy ők sem tudják, mi az a családfő. Döbbenetes élmény volt. Kértem a diákokat, tegye fel a kezét, aki teljes családban él. Senki sem jelentkezett. Ez azért is elszomorító, mert ők olyan szociális munkások lettek, akik családokkal dolgoznak. Hát ezért is izgalmas a kérdés, hogy hol vannak az apák, a családfő. Na, jó. Tehát, amikor nincs ott. És ezt azért érdemes, mondtam az elején, eléggé nem vertük félre a harangokat, nézzük meg, hogy mi az, ami ezáltal sérül. Először is, egy nagyon erős krízisre számíthatunk mindig, hosszantartó válságra. Tehát nagyon sokszor van az úgy, hogy felnőtt embereknél nem tudjuk, hogy mi a probléma, ez meg az előfordul, meg jajaja, és nem gondoljuk azt, hogy az apa hiány gyakorlatilag az első gyökere, ami ezt a problémát, ezt a rendellenességet, vagy ezt a nehézséget okozza. De lehetséges a felülemelkedés. Mindenképpen. Tehát sok ilyet látunk, vagy több ilyet látunk, csak ne gondoljuk azt, hogy krízis és válság nélkül lehetséges. Tehát azért, akinek levágták a lábát, az meg lehet tanulni a dolgot, de azért nem könnyű, és nem elengedhető, tehát mindenképpen végig kell járni ennek a gyógyulási útját, de lehetséges ez a felülemelkedés, tényleg sok nagy egyéniséget jól ismerhetünk, akik tényleg harmonikus személyiségé nőttek föl, annak ellenére, hogy tényleg nagyon hiányos volt a kezdeti, hát apaképük mondhatjuk, vagy torzapakép, vagy talán nem is ismerték. Itt van például József Kenteni, akitől ezt a pedagógiai rendszert is, amivel itt sokat foglalkozunk, de ezt az apaképet is ő állította ilyen szépen össze, amit eddig is végignéztünk. Hát láthatjuk, ugye azért is tettem ide a tekintetét, hogy nagyon harmonikus és nagyon, nagyon mély személyiség, és egy rendkívül közvetlen és egy nagyon jó pedagógus is lett, és családokkal foglalkozott egész életében. És meg akartam nézni, hogy ez az ember, aki annyira tudja, hogy mi a család, mit öldöglik a légy, hogy úgy mondjam, hol az apa helye, és a többi, milyen apja volt ennek az embernek. Hát jó nagyot koppantam, természetesen ugye, annyira azonosságot vállalt a korunkkal, nem is ismerte az apját. Tehát egy 44 éves nagy valami kis paraszt és egy 22 éves cselédlánynak a házasságon kívül született gyermeke volt század eleje, 19. század, érted? akkor micsoda botrány volt a kenteni név maga az édesanyjáé, tehát ennyire nem volt. Aztán a nagyszülőknél nő föl, 3 éves, amikor meghal a nagypapa is. És ott marad ugye az asszonyokkal. Ezután ugye 8 éves korában, hát az édesanyjának újra el kell menni dolgozni, mert a nagymama már nem tudja őket tartani, és amilyen szokásban ez akkor volt, hát egy nevelő otthonba kellett beadni a kisfiút. Ez nagyon szép ez az állomása, amikor elmondja, hogy bevitte az édesanyja, és hát az ott lévő előtérben ott volt egy szűzanya szobor, és hát a szűzanyának ajánlotta föl az ő sorsát, aminek meg is lesz később a jelentősége, de erről azt írja akkor Kenteni atya, hogy azt kellett átélnem, hogy az apám nem akar tudni rólam, az anyám meg elhagy. Jó kapcsolat volt az anyjával úgy különben, de hát ezt élte át. Hát egy 8 éves gyerek mit tud átélni, mikor ott hagyják a nevelőotthonba? Hát kétszer meg is szakik. Remek jó agya van, kiválóan végez mindent, tehát minden kívülről teljesen úgy néz ki, hogy minden oké. Nagyon-nagyon jól tanul, és nagyon, szóval minden nagyon jól megy. Ennek ellenére megmutathatja azt, és később le is írja, hogy milyen következményeket, tehát mi ez a krízis és hosszantartó válság, amit ő is átélt. És most például az első ilyen a kötődés képesség hiánya, amit leír. Ezt ma már a mai lélektan is pontosan így tartja, az apa hiánynak a legelső következménye a kötődés képesség hiánya. Nem ez a legnagyobb társadalmi problémánk, hogy nem tudunk kötődni, hogy egyszerűen nincsenek megfelelő kapcsolatok, nincsenek mély kapcsolatok, nincsenek hosszantartó kapcsolatok. A kötődés képesség, és ennek az első, hogy úgy mondjam, biztosítéka és segítője az, hogy az apa kapcsolat kialakul. Mondom, az első külső személlyel való felépített kapcsolat. Tehát kialakul egy kötődés képesség hiány. Azt mondja el saját magáról, hogy teljes lelki magányban kellett felnőnöm. Rendkívül rideg, belső és külső érinthetetlenség lett a következménye. Gyengétséget soha nem engedtem meg magamnak, ahogy így írja. 80 év feletti öreg nagymamám, ugye akivel olyan jóba voltak, mert ott élt ugye az elején, 80 év feletti öreg nagymamám meg akart csókolni, és én ridegen elutasítottam őt. Tehát döbbenetesen... Tehát fél a kapcsolatoktól, fél a kötődésektől, ez az apa hiánynak az első ilyen tünete. Az eszmék és a valóság szétválása, azért mondtam, nagyon jó, minden elméletben nagyon jó volt, a valósághoz nem volt köze, a valósággal való kapcsolatban és a valóságos emberi kapcsolatokra. Azt mondja, minden személyes kapcsolattól féltem, senkit nem engedtem közel magamhoz, minden kötődést fenyegetésnek éltem meg. Alapvetően megkérdőjeleztem a földi értékeket, az érzéki benyomásokat. Ezt hívjuk ma kötődésképesség hiányának, tehát úgy le van írva, ahogy sajnos a nagykönyvben is kevésé. Személytelenség mögé rejtődni. Érted, ez az általános tömegbe, az ilyenbe, hogy e mögé nincs kapcsolati lehetősége. Tehát egyszerűen nem tud rálépni egy személyes kapcsolódásra. És a testi megbetegedés. Rendkívül sok pszichoszomatikus következménye van az apa hiányának. Nagyon szépen le lehet írni, hogy milyen testi megbetegedéseket okoz, neki is okozott. Egy ilyen tüdő jellegű problémát, nagyon érdekes, hogy ő misszionárius akart lenni. És nem engedték először is misszionáriussá válni, mert hogy olyan gyengék a testi képességei. Tehát annyira, az semmi nem jó, tehát annyira gyenge egészségügyileg. Akkor fiatal férfiakat, fiatal noviciusokat tanított, tanár lett végül is, latin német tanár, és azt mondja, hogy a fiúkkal a kollégiumban hát szeretett volna mindig menni kirándulni, mert a közösség, meg a nem tudom micsoda. És azt mondja, hogy sokszor nem tudtam elmenni a szomszédos hegyre se a fiúkkal, mert olyan ilyen tüdő rohamaim voltak, hogy az ágyból nem tudott felkelni. Na most ez csak azért mesélem el, mint testi megbetegedést, hogy abban a hosszas krízisben és válságban nem részletezem, de valóban őnek is személyes kapcsolattal jön létre, őnek aztán a szűzanya is belejátszott ebbe, tehát egy kegyelmi úton is, de azt szeretném mondani, hogy mindig is az apa hiánynak a gyógyulása mindig személyes kapcsolaton keresztül tud csak meggyógyulni. Tehát belátással nem. Csak személyes kapcsolaton, olyan személyes kapcsolaton, ahol ezeket az előbb felsorolt lényegeket átélheti a személy. Mindig jelen van, törődik velem, nem tudom én, amiket mondtam. Jelen van az életemben, én is jelen vagyok az őben, támaszkodhatok rá, átlátszó, nem tudom én, mérlegel, és a többi. Tehát ezeket a vonásokat, ha valaki, sokszor ezt egy terapeuta, egy lelkész, egy például házastársi kapcsolatban is átélhetők ezek, vagy baráti kapcsolatban, vagy például egy mesteri kapcsolatban, vagy egy ilyen atyai jó barát, vagy hát vannak, akiknek a nagyszülők tudnak ebbe belelépni, de mindig kapcsolatban. ő is meggyógyult ebből az egész kínjából gyakorlatilag, és tényleg nagyon-nagyon harmonikus személyiségét tudott fejlődni. Jó, ugrunk egy nagyot, és jön a nemzeti szocializmus, nem volt zsidó, de ifjúsági munkát végzett már akkor nemzetközi kitekintéssel, elviszik Dachauba. A dachaui tábort, oda már gyógyultam megy, a dachaui tábort teljesen épségben vészeli át, vagy úgy jön haza, épp testben és épp lélekben. Magyarul megint csak azt látszik, hogy abszolút mértékben pszichoszomatikus volt az a beteg, az a súlyú betegsége is, amivel a szomszédhegyre nem tudott fölmenni a fiúkkal. Hazajön épp testben és épp lélekben. Megint most nem részletezem, de egy nagyon súlyos szellemi-lelki megterhelés vált rá, a saját egyháza száműzi egy másik félreértés és vita miatt, tehát gondold meg, hazajön Dachauból végre-végre, és utána a saját egyháza száműzi Amerikába 14 évre. Hazajön 14 év múlva Amerikából, mint szerzetes, stb. Pap, végre feloldozzák ezt a büntit, szóval hazajön, és az egyik barátja azt kérdezi tőle, hogy te most mondd meg, hogy mi volt a nehezebb, a dachaui láger, vagy az, hogy a sajátjaid elűztek Amerikába. És erre azt mondta, hogy az, hogy nem volt apám. Ez. Na ez. Tehát ez a súlya a jelenlétnek, és az ilyen minőségű, vagy az ilyen kitekintésű jelenlétnek, tehát nyilván ennek a törekvésnek. És tehát nem véletlenül az, hogy ezt mondta, hogy a mai kor tragédiája az apa tragédiája. Tehát amikor azt látjuk, hogy ezek a tünetek társadalmi méretekben, ezek az apa hiány tünetei. Például az apa hiány tünetei is. És ezért lehet azt mondani, hogy ha az apa szerepét újra értékeljük, és újra átéljük, és újra felemeljük, akkor rendkívül nagyot tettünk a következő generációkért, hát nem beszélve a saját gyermekünkért. Szóval zárásképpen szintén egy megtörtént történetet szeretnék elmesélni, jól ismerem a házaspárt is, akivel történt. Azt szeretném éppen ezzel is megmutatni, hogy egy ilyen apa karakternek, egy ilyen apa formátumú férfinak a jelenléte nem csak a saját családjában életmentő, életadó, hihetetlenül, pótolhatatlan, erős, nagyszerű és csodálatos és a legjobb, hanem még azok számára is nem csak jelértékű, hanem gyógyító értékű, aki esetleg a környezetében élnek, és ebből valamit is kapnak. Elegen vannak a mai társadalomban, akiknek mondjuk nincs. És ez a fiatalember is, akiről szól ez a történet, éppen egy ilyen, aki, hát hogy mondjam, így oldalágon kapott egy ilyen apai jelenlétet, és a mai napig tartják is a kapcsolatot ezzel a családdal. Az édesapa. Nyári délután volt. Péter, a fiatal orvos, nevetve mesélt éppen valamit a barátainak. Egyszerre valami különöset érzékelt. Nem is értette, miért gyúlt ki benne az ismerős indulni kell érzés, ami még fiatal mentős korában épült, ivódott be minden sejtjébe. Pillantása megakadt a szomszédos rozzant favódén és a mellette áldogáló srácokon. Máskor is feltűntek már arrafelé, de most volt valami megdöbbentő a viselkedésükben. De akkor már futott is feléjük. A csillogó fekete bőrruhás tizenévesek egy velük egykorú, szintén feketébe öltözött fiút pofosztak, rúdaltak. A kölyökképű fiú félrebillent fejjel feküdt a földön, eszméletlen volt. Egy vöröshajú, feketére festett szájú lány térdelt mellette, nagyokat ütött a fiú fehér arcára, miközben németül kiabált hozzá. – Na, ne legyél már hülye, nyisd ki a szemed! Nem hallod? Az orvos gyakorlott mozdulatokkal kezdte vizsgálni. Egy neonzöld hajú fiú zavarát nagy hanggal leplezve kiabálta. – Ki maga? Mit avatkozik bele a dolgunkba? Nem kell itt pánikolni, kicsit rosszul lett a melegtől. Na, tűnés innen! Péter csak annyit kérdezett, mit ivott, mikor és mit vett be hozzá. A lány idegesen nevetgélve válaszolta, na, napszúrása van, és közben három legény az útját állta az orvosnak. A fiút hirtelen odébb vonszolták, s ledobták a régi sportája betonfalához, és mindannyian elszeleltek. Mikor virált, Péter felesége odahajolt a fiúhoz, mert közben ő is odaért, már lidáspiros volt. Fuldokolva hányni kezdett. Az orvos gyors mozdulattal oldalra fordította. Virág pedig igyekezett szabad utat biztosítani a feltörő ételmaradékoknak. A fiú hol megpihent, hol újra eszméletlenségbe zuhant. Tartani kellett a fejét. Közben Virág simogatta, nyugtatta. Aztán letisztogatták, és Péter karjára vette az akkor már megint mélyen alvó fiút, és átvitte a másik táborba. Ahogy vitte, gondolatai messze szálltak. Ahhoz az apához, aki elegáns holmikban és sok pénzzel ugyan, mégis elengedte ezt a kis gyenge emberpalántát ilyen-olyan barátaival egy távoli országba nyaralni, és aki nem is tudja, milyen közel volt ahhoz, hogy fia helyett csak gyermeke nyomorult halálának híre érkezzen haza. Két nap múlva Hanzi, mert így hívták őt, meglátogatta őket a reggelinél. A szöges bőrdzseki és a kis halálfejekkel kivert bakancs nem tudta megkeményíteni azt a hálás pillantást, amivel hozzájuk lépve németül magyarázkodni kezdett. Tudja, a többiek mondták, na. Szóval tényleg hülye voltam. És köszönöm. Az apa felállt, az idegen fiúhoz lépett és átölelte a vállát, és olyan komoly dolog tanítósan mondott neki valamit. A lányai sejtették, hogy most valami olyat mond, amit az a fiú soha nem fog elfelejteni. Hanzi pedig először kicsit megriadva érzékelte, hogy az orvos nagy tenyere átfogja a vállát, és a gondolatok már is vadul cikáztak az agyában. Lehet, hogy most mégis jön egy odafejmosás? A szorongásba már félelem is vegyült. Apja keze nyomának fájdalmas emléke. Vajon miért nem ölelt meg még soha így az én apám, ha hülyeséget csináltam? Miért nem éreztem még soha az ő erős karja biztos melegét? Miért nem volt még a megmentőm soha? Aki szeretne engem, akinek szívesen engedelmeskednék, mert igazán az én apám. Ez az idegen országból való férfi, akinek elrontottam a gyerekeire szánt délutánját, és miattam rohangált mentőért, akit lehánytam, ez meg átölel a nagy kezével. Erős, bátor. Valahogy ez olyan jó. Vajon miért? A fiú csendesen elbúcsúzott, de ez a Hanzi már nem az a Hanzi volt. Este, mikor Virág és Péter meglátogatták őket a sátraknál, kijövet hirtelen megérezte, hogy most megtörtént vele az, amit az elegáns farmerja, a legvagányabb bőrdzsekéje és még a kismotor ígérete se tudott neki megadni eddig. A többiek irigykedve néztek rá, mert ez a két felnőtt most hozzájött, nem ám máshoz, pont ő hozzá. Méghozzá orvosok, méghozzá akik megmentették, és akik szerették. Az orvos arról mesélt neki, hogy annak, aki délután megmutatta, hogy mi is folyik ott a bódé mögött, biztosan terve van az ő életével, és hogy Hanzi ne herdálja el azt. Aztán még egyszer búcsúzóul mindenki előtt megölelte a fiút, és ő újra hallhatta az orvos szívedobbanását, érezhette erős ölelését, és azt az apa illatot. Ősz volt már, amikor kötelező hittanórán a fiatal lelkész megint Istenről beszélt. Arról, hogy bár ő a világ teremtője, mégis a mi édesapánk szeretne lenni. Hanzi rendesen ilyenkor szokta bekiabálni lázadó véleményét. Na ne, tiszikém, ezt ne, csak ezt ne, ezt az apaságot, ezt ne forszírozzuk, jó? Rendben van? Ez attól a te istenettől igazán szemét ötlet. Most azonban nem ez történt. A többiek csodálkozva kapták fel a fejüket. Na mi az, kisfiú? Már nem utálod az ősöd? Biztosan már egy egész hónapja ugyanaz az anyukád. Röhögtek. Hanzi most nem ugrott föl káromkodva, a padon könyökölt, a tenyerébe támasztva az állát. Könnyes szemmel nézett ki az ablakon. Nem tudhatták, hogy ott jár, abban a szegényes kis országban, a Balaton partján. Két erős kar öleli át, látja a barna szempár kedves melegét, hallja a szelíd biztos szavakat, és érzi az ismerős apa illatot, és most már tudja, igazán tudja, hogy a fiatal lelkész tanítása nem is olyan szemét ötlet. Hát ez az apák felelőssége és lehetősége, ennek az erőnek és ennek a szeretetnek, vagy ennek a megtartó erőnek, és mind a kettő kell, az erő és a jóság, mind a kettő kell. Ha csak jó, az legvár. Ha csak erős, az kemény, az távoli. Hihetetlen nagy ereje van ennek a lehetőségnek, erő és jóságnak a transzparensévé válni, és hogy ezzel tudjanak találkozni otthon a gyerekeink. Én remélem, hogy talán mindenkinek jutott valami egy olyan vonás a szívébe és a lehetőségeibe, amiket otthon meg tudnak élni, és nagyon-nagyon-nagyon sok örömet kívánok ebben a küldetésben és hivatásban, és én mindig nagyon emelkedettnek szoktam érezni az anyaságot, de akárhányszor elmondom ezt a témát, akkor egy kicsit olyan irigykedve is nézem, hogy azért apának lenni valami hihetetlenül nagy dolog, és hihetetlenül szép dolog.
A Kentenich pedagógiai sorozat novemberi előadásának harmadik részét hallották. A következő részt 2 hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.
Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.